Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez az Ez egy hivatal podcast, amit Udvarhelyi tesz a Gészabó Dániel és Törőcsik Edit készítünk közösen. Ezt az adást most csak én. A podcast célja, hogy közösen megértsük a közigazgatás működését, a jó és rossz oldalait, és megtaláljuk azt is, hogy hogyan lehet megújítani és olyanná alakítani, ami az embereket szolgálja. Nem olyan régen Nyírbátorban voltam egy önkormányzati csúcstalálkozón, és az ország legnyűgözőbb polgármesterét láttam és hallottam a színpadon. Nagyon-nagyon nehéz polgármesterekről beszélni, mert amikor kimondom azt a szót, hogy polgármester, akkor mindenkinek egy férfi jut eszébe, természetesen öltönybe is egy nagyon komoly, lehetőleg egy kicsit ilyen, egy kis pocak azért, mert a polgármesternek az lehet, de amúgy ugye az se. Ezzel szemben ugye élő bizonyíték, hogy az is lehet, hogy egy nő a polgármester. Ebben a podcastban eddig még nem volt polgármester vendégünk, és most először lesz. Engedjétek meg, hogy bemutassam Görögné Bocskai Évát, Hajdúböszörmény polgármesterét. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Akkor, amikor beírtam a polgármester asszony nevedet a Google-ba, a következő cikket dobta ki, aminek az elejét fogom most elolvasni, ami számomra megmagyarázza azt, hogy miért annyira izgalmas, hogy te vagy Hajdúböszörmény polgármestere. A három gyerekes, hatunokás nyugdíjas óvónő, vezető óvodapedagógus azt a kis Attillát győzte le, aki a Fidesz-KDNP indulójaként 2006-tól vezette az Észak-Alföldi régió negyedik legnagyobb városát, a most 30 ezer egylakosú Hajdúböszörményt úgy, hogy közben 2006 és 2014 között a Pártszövetség országgyűlési képviselője is volt. A BHO, a Böszörményi harmadik oldal azonban nem csak a polgármestert adja, hanem a városvezetővel együtt 15 tagú képviselőtestületben még 6 képviselőt is, köztük Görögné férje is ott van. Az erőviszonyokat jellemző, hogy a képviselőcsoportban a Fidesz-KDNP 6 képviselővel lesz jelen, és hát van már, benne Kis Attilával. Rajtuk kívül a Mi Hazánk és a Civilek a Lakóhelyért Egyesület egy-egy jelöltet ad a grémiumba. Hát akkor nagyon érdekes innentől a történet. Hogyan lettél polgármester, és miért?
Én már 2019-ben gondolkodtam azon, hogy változásra van szükség Hajdúböszörményben. Azt éreztem, hogy bepunnyadt a város, hogy mintha nem lenne gazdája, mintha nem lenne fontos az ott élők sorsa, és megpróbáltam a saját eszközeimmel megszervezni ezt a csapatot. Nem sikerült. Több száz embert kerestem meg, mindenki örömmel támogatott, mindenki érezte a változást igényét, de nevét, arcát nem adta senki. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor nem ez az én utam, és 2020-21-ben jöttem el nyugdíjba, azzal a hittel, lelkesedéssel, hogy milyen jó lesz nagymamának lenni, ami egyébként így is van, sokat együtt az unokákkal, és akkor indult egy új szerveződés 2021-ben, a Böszörményi harmadik oldal nevet adtuk neki akkor, amikor mi ott 9-10-en kinnültünk egy hatalmas nagy garázsban, és próbáltuk felállítani ezt az egyesületet. Az egyesület felállítása nagyon jó volt, és akkor itt is azonnal elakadtunk. Ugyanis mindenki változást szeretett volna, mindenkinek volt elképzelése arról, hogy hogyan is legyen, csak senki nem adta a nevét, az arcát. Hosszú folyamat előzte meg az egészet. Volt 2-3 olyan fiatal ember a csapatunkban, aki hihetetlen jó polgármesterjelölt lehetett volna, nem vállalták el. Különböző okok miatt családot féltették, ugye az egy olyan időszak volt, amikor mindenki féltette vállalkozását, állását, hozzátartozójával, mi fog történni, ha ő elindul velünk. Szóval a végén ott álltunk az utolsó ülés kellős közepén, hogy akkor csapjunk-e bele ebbe az egészbe, kezdjünk-e el a Fidesz ellen felállni és elindulni Hajdúböszörményben, ugyanis itt nálunk nincsenek pártok, vagy névlegesen vannak, de kiürültek, és akkor ahogy ott álltunk és beszélgettünk, én kínomba azt mondtam, hogy na jól van, le van ejtve, ha senki nem lesz, hát elvállalom én. Hát igen. És elvállaltam, hogy én legyek a jelölt. Közben mindig arra gondolok, hogy azóta, amikor megválasztottak, minden egyes nap, októberben és novemberben úgy keltem fel, hogy evett volna meg a fene. Amikor kitaláltam ezt az egészet, hogy én nem vagyok normális. Hát biztos, hogy erre volt nekem szükségem. És aztán majd történtek dolgok, amelyek ezt visszavették bennem.
Tehát most, ha megérkeztél oda, hogy ez most már jó helyen vagy, és jó ezt csinálnod?
Én azt éreztem meg, hogy ennek a városnak tényleg rám volt szüksége. És ha rám volt szüksége, akkor én ezt megpróbálom. Nem biztos, hogy jó helyen vagyok. Mert nem boldogulok a játszmákkal és sok minden mással, de azt érzem, hogy az emberek egy nyílt, őszinte embert akartak, aki egy kicsit figyel. És most elhiszem nekik, hogy én akkor most jó helyen vagyok.
Értem. Nagyon tetszik az, hogy mi az egyesületeteknek a neve. A maga jegyzeteimben a beszélgetésnek is azt a címet adtam, hogy BHO, zseniális, hogy Böszörményi harmadik oldal, és a rövidítés meg még jobban tetszik. És hogy ugye akkor ez azt is jelentette, ugye, hogy teljesen a pártokkal szemben, pártokon kívül, pártok mellett, vagy hogy ez mi volt az elképzelés?
Amikor együtt ültünk, beszélgettünk, az volt igazából az álláspont, hogy Böszörményben úgy lejáratódott a baloldal is, a jobb oldal is. Most nem mondanám, hogy ami szlogent mondanék, az nagyon hasonlítana a jelenlegi Tiszapát szlogenjéhez, de mi ezt éreztük, hogy nem szabad egyik oldalt sem. És akkor, hát akkor mi legyen? Akkor legyünk mi a harmadik oldal. De nem, sem a jobb, se nem a bal, hanem mi legyünk a harmadik oldal, és gyűjtjük össze azokat az embereket, akik civilek, nem politikai alapon, hanem várospolitikai alapon akarnak hozzánk tartozni. Nem volt egyszerű, továbbra is mondom, hogy irdatlanul nehéz volt, én ezt nem gondoltam.
Ugye júniusban volt a választás, volt neked időt felkészülni. Abban az időben az a felkészülésről volt szó, vagy pedig esetleg meg voltak tőled ijedve, hogy akkor most úristen egy új polgármester jön, aki teljesen más. Ráadásul kívülről érkezik, már úgy értem a rendszeren kívülről, hogy civilként. Amúgy meg nem, hiszen ha vezetővónő voltál, akkor nyilván ugye volt neked kapcsolatod, hiszen a polgármester volt akkor ugye intézményvezetőként a munkáltatót, tehát hogy volt neked más milyen jellegű kapcsolatod, csak hogy utána ez milyen volt? Ebben az időszakban, ebben a három hónapban még, várja, három?
Igen, amikor már négy. Polgármester lettem.
De megválasztottak, de tudtad, hogy te leszel, de még nem volt meg az alakuló. Aha.
Alapvetően nem hitték el nem hitt el a Fidesz, hogy ez előfordulhat. Tehát ők eléggé nagyvonalúan kezeltek engem, igazából legyintettek rám, és hihetetlenül megdöbbentek, amikor kiderült, hogy én nyertem meg ezt a polgármesteri széket. Hát, bár én továbbra is azt mondom, hogy rajtam kívül senki jobban nem lepődött meg, mint én. És hát, mivel én az óvodában minden rendezvényen részt vettem, és a Mikulás ünnepségeken mindig én voltam a Manó, aki alapvetően elcsend dolgokat és valamiféle csintalanságot csinált. Június 9-e után 10-én a iskolákban már a következő mondatot hangzottak el, képzeljétek el, Éva Manó lett a polgármester. És örültek a gyerekek, mert hitték, akkor ez jó lesz. Hát, ha egy Manó nyerhetett, hát akkor itt valami csoda lesz. Én nagyon féltem a feladattól, de igyekeztem felkészülni. Elmentem Debrecenben egy aljegyző asszonyhoz, aki Hajdúböszörményben évtizedekig képviselte a közszolgálatot, hogy beszéljen nekem. Ne a törvényekről, hanem arról, hogy milyen életérzést, mit ad, mit kell egy köztisztviselői rendszerben a polgármesternek tenni. Mitől leszek én jó? Nagyon jó tanácsokat kaptam, konkrétumokat is. Be kell vallanom, ettől függetlenül is kimondottan ösztönösnek érzem a város vezetését. Még nem sikerült kialakítani magamban azt a fajta tudást, tudatosságot, amely megsegíteni. Egyre inkább örömmel vettem, és hogyha még ezt az időszakot mondhatom, az egy nagyon, ez az október 1-ig nagyon nehéz időszak volt, mert mindent elkövetett az előző vezetés, hogy sehol ne vehessünk részt. nem hívtak, nem engedtek be, megtiltották a televíziónak, újságnak, hogy egy mondatot is írjanak rólunk. Ott voltunk minden eszköz nélkül, és láttuk, ahogy az emberek még mindig nem mernek bennünket megszólítani az utcán, ahogy csak úgy mennek el mellettet, hogy a füledbe sugják, gratulálunk, vagy előtte meg rád szavazunk. Nagyon nehéz korszak volt, ezt nem éltem meg annyira pozitívan, sok szorongást okozott.
És a kampányban ők annyira nem vettek komolyan, hogy igazából nem is foglalkoztak azzal, hogy te mit képviselsz?
Hát nem nagyon, nem nagyon. Ők nem hitték el, egy óvónő, hát olyan nincs, olyan, tehát az nem nyerhet. Hát hogy képzelte ezt Éva?
Szerinted azért, hogy óvónő, vagy tehát a... Akkor így kérdezem pontosan, azért, mert óvodapedagógus, vagy azért, mert nő, vagy azért, mert nyugdíjas? Tehát, hogy, vagy ez mind a három, nekik ez olyan volt, hogy akkor ezt tutira nem nyerhetsz?
Mind a három annyira pejoratív volt számukra, ráadásul mindenki ismert, hiszen együtt dolgoztunk 11-nány évig, mindenki tudta a habitusomat, a hozzáállásomat, ők ezt nem annyira szerették, és úgy gondolták, ezt nem fogják szeretni az emberek sem. No, itt tévedtek. Ebben nagyot tévedtek. Nem gondolták, hogy hatással leszek, hogy az a fajta karizma, ami bennem van, azt az átüt, és megérinti az embereket, és megértik. Tudod, amikor azt mondta a lányom, kisboltba bement, és azt mondta a boltos néni, hogy jaj, Lilla, annyira boldog vagyok, hogy anyukádék vezetik a várost. Én azóta megnyugodtam. Én tudom, hogy ők nem lopják el a pénzünket. És akkor tudod, nekem már két gyönyörű napom van, már két nap után úgyis jön a következő fekete leves, de hogy amikor valaki ennyit fogalmaz meg, vagy azt mondják, hogy mi már semmit nem akarunk tőletek, mi annak örülünk, hogy itt vagytok. Nem kell nekünk, nincs szükségünk semmire, csak maradjatok, bírjátok ki, fel ne adjátok. Ezek az üzeneteink.
Akkor, amikor te vezetőhónő voltál, akkor ők... De milyen volt a viszonyod ugye a polgármester úrral, akit utána végül is te győztél le, és ugye ő engedett el téged nyugdíjba, tehát hogy ez, ti hogy működtetek együtt, mert ugye akkor ez volt egy ilyen viszonyotok, hogy az milyen volt?
2010-től 2021-ig dolgoztunk együtt. Azt kell mondjam, hogy az elején viszonylag zökkenőmentesen tehát én úgy éreztem, hogy ő ad szabadságot az óvoda vezetéshez, nem akar mindenben belenyúlni, még majdnem azt mondanám, hogy hálás is voltam ezért a fajta hozzáállásért, de olyan 2013 fele érzékeltem a városban egy olyan változást, hogy mintha minden más lenne, mintha már csak úgy lehetne előre jutni, hogy ha valakinek a valakia vagy, ha az unokatestvére vagy az a polgármesternek vagy a polgármesternek, ha együtt voltatok osztálytársak, és akkor azonnal pozícióba kerülsz, és az előző jó szakembereket, politikamentes szakembereket pedig elkezdték kikapni, mert ugye a sikeres emberek mindig nehéz emberek, akik elmondják a véleményüket. Na, ezt nem szerették, és én is ilyen voltam. És én benne voltam az oktatási bizottságban, mint külső szakértő, hiszen én országosan is elismert szakértő, szaktanácsadó voltam, dolgoztam a minisztériumnak is különböző projektekben. És jól ment a dolog 2015-ig, amikor egy kolléganőm is pályázott egy vezetői állásra, és én ott kiálltam érte. Nem kellett volna, mert ezzel elindítottam azt a lavinát, ami egyébként már évek óta körém. Tehát igazából szépen begyűrűzött. Nagy szám volt, véleményem volt, kritikám volt. Mindig azt gondoltam, azért vagyok ott, hogy tudják, hogy nekem jelezni kell, hogy figyeljetek, már nem mentek jó fele. Nem vettem észre, hogy nem szeretik. Nem tűnt fel, hogy ők már nem akarnak engem meghallgatni.
Milyen érdekes, hogy nem vetted észre.
Nem, érted? Mert hogy mindig úgy, tehát úgy éreztem, hogy ők mert nem válaszoltak vissza, hanem csak úgy bólogattak. Nem tűnt föl, hogy ezzel én azért így kihúztam náluk a gyufát. És akkor 2015-ben, amikor az óvodavezetői választásom volt, nem választottak meg vezetőnek, senki más jelentkező nem volt, ez egy 70 fős kollektívával rendelkező óvodáról beszélünk, mert hogy azt tanáltam mondani a folyosón az egyik képviselő úrnak, hogy hát olyan hülyék vagytok, hogy nem veszitek be ezt a lányt, olyan sokat tehetne a roma integráció ügyében, hát ezt mérhetetlen sértőnek érezték, és akkor behívtak egy ilyen nagy szorongatós fideszes elbeszélgetésre, ahol azt mondták, ha bocsánatot kérek, vezető leszek, ha nem kérek bocsánatot, nem leszek. Sőt, a képviselőtestületi ülés is, én kiültem, és elmondtam, hogy mennyire büszke vagyok mindenre, amit csináltam, és boldog vagyok, az volt az utolsó záró mondat, hogy boldog vagyok, hogy demokráciában élek.
Hát igen, te egyértelműen nem azt a passzív női szerepet viszed, amit elvárnak egy, még mondjuk, tehát az óvónőtől is. Az óvónő az mindig ilyen, ez a diplomás anyuka. Igen, tehát, hogy körülbelül igen, az a kategória, igen. Tehát anyukától egy
tyúkanyó.
Igen, igen. Tehát, hogy nem kell komolyan venni, amit mond. És nagyon, nagyon tetszik az, hogy mennyire elmert, egy testület ülésen elmerted mondani azt, hogy igen, te büszke vagy arra, amit te eddig csináltál. Ugye ez nőktől ez teljesen
furcsa. És nem kértem
bocsánatot. Hát ezt gondoltam, nem is lettél vezető.
Ki is rúgtam gyorsan.
Igen, és akkor utána mit csináltál?
És akkor utána sokat gondolkodtam ezen, meghagytak óvodapedagógusi beosztásban, hogy mi legyen, és akkor úgy döntöttem, hogy...
Várjál, akkor kivezette az intézményt?
Akkor névlegesen a helyettesem
ja, hát az SMS
vezette az SMS szerinti helyettes, és igazából végig azon gondolkodtam, hogy mi legyen. Most menjek el majd így nyugdíjba, hogy örökké fogom magam mostorozni, hogy belebuktam, hogy nem voltam képes valamit végigvinni, amit akartam. És... életem egyetlen játszmája volt, azt hiszem, bár mostanában egyre többen vagyok benne. És akkor úgy döntöttem, hogy nem, megpróbálom még egyszer, neki szaladok. Egy év múlva kiírták újra ezt a vezetői állást, és hát be kell valljam, megkerestem a fideszes vezetőket, és elmondtam, hogy én szeretném még egy ciklusban vezetni az óvodát, amennyiben erre adnak nekem lehetőséget. Nem volt nagy nyelvnyújtogatás, inkább úgy próbál. Azt érzem, hogy ők érezték, hogy ez nem volt méltó. És ők is akartak egyfajta gesztust gyakorolni, én is megtettem azt a lépést, megválasztottak, de hát ez már nem olyan volt. Én már itt nagyon hátraálltam, én már nem mentem el a rendezvényekre, én már nem kívántam ebben részt venni, és még mielőtt lejárt volna a vezetői mandátumom, azt éreztem, nem teszek jót az óvodának. Egy ilyen vezetőre nincs szükség. Hát fejlődni kell, én nagyon innovatív pedagógus vagyok, rengeteget változott az óvodánk, mi hittünk a projektmódszerben, és azt éreztem, már nem vagy kíváncsi, már nem érdekel, mi történik, hogy ez nem jó a kollégáimnak, ki fogom őket égetni magammal együtt. És akkor felálltam. És az egy nagyon jó lépés volt magamtól, önkéntesen, büszkén. És nincsenek az életemben ezen a szakaszán olyan pontok, amelyeket ne vállalnék. És jó érzéssel jöttem nyugdíjba, megalakítottam a könyvklubomat és egyebeket. Szóval
aztán utána mégis beütött a...
És beütött a krak.
Beütött a krak, a változás iránti vágy. A Bocskai, az nekem elég különlegesnek tűnik, hogy ez a neved, és akkor te vagy egy hajdúböszörményi polgármester, szóval az ellenfeleid nem gondolták, ugye, hogy óvodapedagógus komolyan kell venni, meg hogy nyugdíjas, meg hogy nő, de hát egy Bocskait se akartak komolyan venni.
Az volt a szlogenünk, az egyik, hogy ennek a városnak újra egy Bocskaira van szüksége.
Jó, milyen szuper szlogen.
És ez nagyon jó szlogen lett, be is jött. Igen, hát a bocskaiságom az inkább azt gondolom, hogy az egyenesség, a tartás, néha negatív irányban mondom a fafejűséget, ugye nem hajlik, csak törik, ez egyáltalán nem pozitív. Tehát néha azért hajolni kell, főleg a politikában, ezzel nem is vagyok nyertes személyiség, pedig meggyőzhető vagyok, de már ahogy alakulok, 50-65 éves koromra talán már mondhatom, hogy kevésbé vagyok ilyen fafejű ember. De a bocskaiság ezt hozta. Igazából a mi városunk éppen ezért, mert magas kerítést húznak a házak elé. Zárkózott, ilyen különös mentalitású nép a miénk. De ha megérintett, ha megismer, ha megszeret, akkor befogadó. de addig nem. És valahogy talán én is ezeket a jegyeket hordozom magamban, a hajduk és a bocskai örökséget.
Még az jutott eszembe, hogy az is nagyon érdekes lehet, hogy akkor, amikor valaki egész életében óvodapedagógus meg vezető óvónő volt, hogy akkor gyakorlatilag a politikai ellenfelek, illetve a támogatók, meg a választópolgároknak a nagy részének, ha nem is neki, akkor a gyerekének, de hogy bizony te őt láttad egy egészen más szerepbe, és hogy ez hogyan határozza meg a hozzájuk való viszonyodat, mondjuk például a politikai ellenfelekhez.
Én azt hiszem, hogy ez talán inkább segít, mint hogy rosszat okozna. Több politikusnak járt a gyermeke hozzánk már főként akkor, amikor én vezetőként dolgoztam. Nagyon jó volt, mert megláttam azt az emberi arcukat, amelyeket egyébként politikusként nem ismertem volna meg. Láttam, milyen apák, mert itt főként apákról van szó, hogyan viszonyulnak a gyerekükhöz, hogyan ugranak a nyakába, és olyankor azért mindig azt gondoltam, hogy nem is olyan rossz ember. Az ember sokaiban ellágyul akkor, ha a gyerekeket lát szülővel együtt. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Hajdúböszörményben nem csak én, hanem a férjem is mérhetetlen módon népszerű ember, hiszen a város legnagyobb iskolájának a pedagógusa. Mindenki ismeri Pista bácsit, tehát amikor én elindultam, pontosan tudták, kinek vagyok a felesége, saját magam részéről pedig tudjuk, hogy melyik óvodának a vezetője, meg az az Éva néni, meg tudjátok. Mikor a választás volt, az iskolákban a 7.-8. osztályosok teljes izgalommal várták az eredményt. Üzentek nekem mindig. Én ezt nem akartam elhinni, mondtam a kislányomnak, hogy ne, mondom, ne, hogy baj legyen ebből, hogy azt mondja, anya, nem kérdezek tőlük semmit, de mondják, hogy szurkolunk Éva nénnek, és mondja meg Éva néni, mit tudunk segíteni, mert mi is szavazók leszünk, és igenis, Éva nénire fogunk szavazni. De hogy ez honnan jön, nyilván hozták a családból. Egy nagyon erős várakozás volt a polgármesterség előtt. Én éreztem abban az utolsó 2-3 hétben, hogy hogyan változott meg minden. Elején kim voltunk mindig piac sarkán, postánál, beszélgettünk, aláírásokat gyűjtöttünk, és az utolsó 2 hétben valahogy tömegesedett úgy minden. Jöttek, mondták, sukták, és akkor kezdtem el gondolkodni, hogy Jézus Mária, nem megválasztanak plán, tehát én teljesen meg voltam ijedve. Annyira sokan kezdték el mondani, hogy végre, hogy jöttök, hogy de jó, hogy nektek hiszünk. Hitelesség nagyon fontos volt. Ott éltük le az életünket az emberek szem előtt. Ott építkeztünk Hajdúböszörményben, ott nőtt fel a 3 gyerek, mindenki tud rólunk mindent, semmi titkunk nincs, és hát egyszerű emberként. És ezt várták tőlünk, hogy ezt hozzuk. Nem pedig ezt a mutyis, mindig a pénzt figyelő, a pénzt kitolását valamilyen rendszerben az önkormányzattól, hanem azt várták, hogy mi úgy éljünk, mint otthon. Spóroljunk, figyeljünk. Ha van pénzünk, akkor költsünk rájuk. És nagy vonalakban, mivel én nem tudok másként gazdálkodni, így is történik.
Hát akkor elérkeztünk oda, hogy október 1-je, és akkor ugye kötelező volt az alakulóülés, és akkor azutána neked az milyen volt? Milyen érzés volt akkor, amikor ugye leteszed az esküt, amikor így megalakultok, vagy az érdekel, hogy milyen az, amikor kívülről jössz, nem várod, hogy győzni fogsz, és tudod, hogy óriási támogatásod van, és akkor ott állsz, és akkor ez egy olyan komoly közjogi aktus, tehát hogy azért az, hogy felesküszik az ember arra, az, hogy azért van itt, hogy ő jobbá tegye a hajdúböszörményi polgárok életét, azért az nagyon nagy felelősség.
Nem vagyok szentimentális ember egyáltalán, de amióta polgármester vagyok, többet sírok, egyszerűen nem is értem. Amikor volt az eskütétel, ott még nagyon nehezen fogtam fel, hogy polgármester vagyok. Olyan volt, mintha lebegtem volna ebben az egészben. Talán el sem jutott a tudatomig, hogy mi történik. Aztán, mikor le kellett vezetni az alakuló ülést, ott már tudtam, hogy össze kell szedni magam, és ha egy értelmes, intelligens, normális polgármester képet akarok tükrözni, akkor nincs helye annak, hogy én most még örvendezzek, vagy azt gondoljam magamról, hogy hú, de jó vagyok. Tehát oda kell figyelni a koncentrációba, egyébként nagyon elfáradok a napok végére. Ez nagyon talán a legfárasztóbb dolog mindig a testületi ülések levezetése. De arra is gondoltam, hogy mit szólna édesanyám. Biztos, hogy azt mondta volna nekem, hogy hát kellett ez neked, kis jányom. Mindig mondta, ha olyan feladatot vállaltam, amit úgy érez, hogy az sok lesz, hogy az elvisz a családtól, hogy az nem biztos, hogy jó. Soha nem mondta, hogy de tegyem, de a kérdés az mindig ez volt.
Nekem az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy én anyakönyvvezető is vagyok, és hogy amikor én fölveszem a szalagot, akkor az embernek hirtelen ilyen átlényegül, hát akkor én nem XY vagyok, tehát nem Törőcsik Edit vagyok, hanem akkor én ott a magyar államot úgy képviselem, hogy előttem olyan dolgok történnek, aminek van egy ilyen hatása, tehát ott abból férj és feleség lesz, és tehát hogy egy ilyen is az, hogy amikor megtörténik valakinek a beiktatása, hogy ezek annyira ilyen felemelő pillanatok, mert hogy akkor úgy érzed, hogy kicsit nyilván elemelkedik az ember a földtől, és nem saját magától, meg nem a pozíciótól, hanem a feladattól, hogy most te mitől vagy annyira fontos.
Ezt mindig kérdezem, hogy kerültem én ebbe a székbe, aztán mondom, amikor jönnek hozzám látogatóba fogyatékkal élők, vagy óvodások, vagy különböző csoportok, mindig mondom, hogy próbálják ki azt a széket, mert az egy nagyon jó szék, az egy különleges szék, és így is gondolom, amikor október 1-én kinyitottam azt a hatalmas nagy kaput, és beléptem rajta, és megnéztem a lépcsőt, amint fel kell menni, akkor nagyon nagy levegőt vettem, nehezített környezetben voltam, az aljegyző is, a jegyzőasszony felmondott, és bejött a semmiből egy nő egyedül, hiszen akkor még nem volt meg az alakuló ülés, és megpróbál itt valamit csinálni. Nagyon rendesek voltak az osztályvezetők, vártak, megmutatták az intézményt, és én azt kértem, hogy engedjék meg, hogy körbe menjek a hivatalon, bementem minden irodába, bemutatkoztam, elmondtam, hogy ki vagyok, és hogy szeretnék, és hogy nem szeretnék bólogató Jánosokat, csak olyan emberekkel szeretnék együtt dolgozni, akik azért vannak itt, hogy engem figyelmeztessenek. Hogy ne tegyem, mert ez szabálytalan, mert ez törvénybe ütköző, mert hát be kell vallanom, néha tátották a szájukat, mert az volt a trend, hogy azt mondta az alpolgármester előtte nekik, nem érdekli, hogy csinálják meg, egy a lényeg, meglegyen. És amikor mondta a köztisztviselő, hogy de hát ez törvénytelen, nem érdekli, találja meg az utat, ami nem lesz törvénytelen. Szóval teljesen más elvárásokkal mentem oda, de nagyon-nagyon nehéz volt. Három osztályvezető közül most kettő beadta felmondását, meg vagyok rá győződve, hogy nem maguktól. Túl jól tudtunk együtt dolgozni. Mindenki arra számított az ellenfelek közül, hogy adjunk neki 2-3 hónapot, aztán úgyse fogja bírni. Úgyis felmondja meg, próbáljuk meg idegesíteni, kinyírni ilyen megafonos dolgokat rálőcsölni, és akkor majd fel fog állni, és abba hagyja.
Ez mit jelent, hogy megafonos dolgokat rálőcsölni?
Hogy megafonos stílusban készíteni rólam képeket, videókat, ez a kimondottan alázó koromnál, nőiességemnél, kis duciságomnál fogva, szóval, hogy olyanokat kell...
Tehát amit a kampányban nem tettek meg, azt most utána próbálták.
Igen,
értem.
Ennek az volt az oka, hogy végig azon szurkoltak, hogy ne legyen költségvetés a városnak. Én pedig azon szurkoltam, hogy legyen költségvetés a városnak.
Hát ez mostani történet, ugye?
Igen.
Ez most ugye március...
Igen. Mi februárban elfogadtuk, igen, a február 13-án a költségvetést, de addig nagyon sok minden történt, tehát érdekes dolgok. Ugye nekünk is van egy mészáros cégünk, mészáros lölőféle cége a városnak, aki azért addig egyedül uralommal félig meddig irányította a várost. És akkor jöttem én, mindenki kivált, hát ha én is megteszem ugyanezt, nem tettem. És amikor a költségvetés...
Márhogy azt megteszed, hogy őket ugyanabban a kivételezett helyzetben tartod. Értem.
Így van. Tehát ugyanúgy kivételt élveznek mindenben, mindent nekik adunk, továbbra is elvihetik azt az 1 milliárd forintot a költségvetésből, amit eddig, szóval, hogy fogjuk majd őket támogatni. De én végig azon gondolkodtam, és végig azt is érzem, hogy nekünk az a dolgunk, hogy a böszörményi kisközép vállalkozásoknak adjunk esélyt. De nagyon nehéz. Tehát én nem tudtam, hogy itt minden gátolja. Itt a közbeszerzésektől kezdve. Itt nem lehet valamit úgy csinálni, ahogy te a józan paraszt eszeddel gondolod, hanem olyan szabályok vannak, amik szörnyűek. És ezért sokkal, mire én ezt megértem, nehezebben boldogulunk. És hát ezért volt vízválasztópont a képviselőtestületnek az a döntése, hogy elfogadja a költségvetésünket, hogy több képviselőnket megkeresték, fizetnének, munkát ajánlottak, ha nem szavazná meg. Ugye nem voltak benne azok a tételek, amelyekre vártak.
Bennem mindig kérdésként merül fel, ugye gyakorló jegyzőként, hogy játszhat egy olyan egy képviselő, hogy ne legyen elfogadott költségvetése egy városnak. Hogy azt én értem, hogy rövid távon az miért jó, de hát annak lehetnek hosszú távú következményei is. És értem, hogy azt akarták, hogy nem kapták meg azt a pénzt, amire ők számítottak, meg téged el lehetetleníteni akartak, de hát ezzel valójában a saját választópolgáraiknak lehetetlenítik el az élhető városukat, azzal, hogyha nincsen költségvetés, akkor nem ilyen normatíva, stb. És ugye ez csak nem tudom, hogy nektek a kasszában, hogy mennyi pénz van, hogy tudtatok-e volna normatíva nélkül létezni, hogy tudtad volna úgy vezetni a várost, de azt gondolom, hogy ez sehol se egy releváns dolog, tehát hogy nem ez a feladat egy képviselőnek, hogy akkor megakadályozza, hogy legyen költségvetésetek. Szóval ezeket az én agyamban sosincs meg. Tehát, hogy
az enyémben se volt.
Tehát az, hogy valaki ilyenbe gondolkodjon, tehát hogy ez elképesztő.
Az enyémben se volt, és nekem a legnagyobb meglepetés az volt, hogy egy fideszes képviselő, aki intézményvezető, óvodavezető is egyben, tartózkodott. Nem szavazta meg azt a költségvetést, amit ő aláírt, és amit ő benyújtott, és amivel egyetértett. És egyszerűen, hát be kell vallanom, hogy megdöbbentem, a költségvetést a Fidesz oldalon nem fogadták el. Isteni szerencsénk, hogy egy kényszerből köttetett Mi Hazánkos koalícióval, és egy civil szervezet képviselőjével együtt azért a 15-ből mi 9-en megszavaztuk ezt. És ennek lettek a következményei azok, hogy ugye akkor látták, hogy itt most nincs egy évig, gyakorlatilag fogunk tudni valamilyen szinten működni, és most ezért tették azt meg, hogy a két osztályvezetőt, akivel én nagyon jól tudtam dolgozni, nagyon jó szakemberek voltak. Az elmúlt, mint 8-9 évben itt voltak az önkormányzatnál. Mindenki azt mondta nekem, amikor betettem a lábam, rúgd ki. Na de csak képzeld el, osztályvezetők nélkül, jegyzők nélkül, hogy fogom irányítani a rendszert? Hát mit fogok csinálni? Hát azt se tudtam, hogy merre kell lépni. És nagyon okos döntés volt, hogy ők maradtak. Tőlük megtanultam 5 hónap alatt gyakorlatilag, hogy miről szól az önkormányzatiság. Nagyon szerettem a rálátásukat, az összefüggések megértettetését, a gazdálkodási osztály vezetője gyakorlatilag. Minden héten leült velem, és mondta, hogy muszáj, Éva, időt töltenünk a költségvetéssel, meghatározója lesz az életednek. És már amikor az utolsó 6 óra után azt mondtam, hogy már nagyon fáradt vagyok, már nem értem, de egyre jobban átláttam, hogy miről beszélgetünk, és akkor ez már nem tudom, hanyadik alkalom volt, nem tetszett azoknak a fideszeseknek, akik most nem hatalmon voltak. Így aztán különböző dolgokat elkövettek, hogy ne legyen. Nagyon sajnálom őket, most keresem az utódjukat. Valószínű, így kellett ennek lenni. Abba bízom, hogy fiatal emberek jönnek, megtanulják talán egy év alatt, hogy mi a dolguk. Nehézé teszik. Én tudnám ezt a várost vezetni, én, és úgy élvezném is, ha ezek a gáncsoskodások, ha ezek a pályázati problémák nem hullanának rám. Akkor jó lenne, akkor bírnám ezt az egészet. Ha ők is azt akarnák, hogy jó legyen ennek a városnak. Csináltunk egy karácsonyi vásárt. évtizedek óta nem volt karácsonyi vásár, mondták, meg se próbáljam, ki se találjam, nem jönnek az emberek. És tudod, amikor láttad, tüntetőleg jöttek, és hömpölygött a tömeg. És boldog volt mindenki, és mindenki forralt bort ivott, és beszélgetett, és nevettek, és nem tudom, ezren ott vannak egy adventi gyertyagyújtásnál, és ez minden negyedik hét vasárnapján így történik karácsony előtt. Szóval az valami csoda, ott volt az első hit bennem, hogy megéri csinálni, mert ha csak ezeket a mindennapi problémákat küzdöd, akkor sokszor gondolod azt, hogy fú, hát kellett ez nekem, ahogy az anyukám kérdezni. De amikor az, nem tudsz úgy végigmenni, hogy ne öleljenek meg, hogy a fogyatékkal élők ne nyalják össze az arcodat, hogy ne szorítsanak úgy, hogy érzed, hogy ebben minden benne van. Mondják, hogy ilyenkor biztos, hogy ezt szándékosan mondom, de nem, én Hajdúböszörmény utcáján még nem mentem úgy végig gyalog, hogy engem ne ölelt volna meg valaki, vagy nem mondta volna azt, hogy kezet foghatunk, polgármester asszony, annyira örülök, hogy itt van. Szóval ezekért csinálom, nem ezekért kéne, de ezek hozzák az örömöt.
És akkor a hivatalban gyakorlatilag sikerült neked megtalálni azokat az embereket, akivel tudtál dolgozni, aztán azok most mégis elmennek. Biztos kaptak valami jobb lehetőséget.
Igen, de még van egy problémám, hogy igen, hoztam egy jegyzőt, én hoztam, mert hogy nem volt, nem találtunk egymásra, ezt így mondanám, közös megegyezéssel elváltunk a próbaidőben. Most az aljegyző viszi a jegyzői feladatokat, azt látom, hogy mérhetetlen ügyesen, látja a rendszert, elkezdte mozgatni, dolgozik, nézi, hogyan lehetne hatékonyabban a feladatokat szétosztani. Szóval felcsillant a remény.
Igen, az mindig van, az a legjobb, hogy azt nem tudják elvenni. Igen. Főleg egy ilyen típusú embertől, mint amilyen te vagy. Tehát, hogy azt nem fogják tudni elvenni tőled, hogy te ne bízz abban, hogy ezek úgy is megoldódnak. Hogy az embernek van egy hite saját magában, meg a többi emberben, akkor az azt fogja hozni, hogy jön a megfelelő ember a megfelelő pillanatban, a megfelelő helyre. Tehát meg fogja az ember találni. Tehát, hogy azért nagyon sok polgármester küzdött így, akik főleg ugyanúgy, mint te, hogy civilként érkeztek a közigazgatásba, és akkor egyik pillanatra a másikra polgármesterek lettek, hogy így hirtelen az előző stáb, ugye az elvitte magával azokat, akik ott voltak, és akkor utána ott maradtak így gyakorlatilag minden nélkül, tehát hogy azért azt el tudom képzelni, hogy te is megérkeztél gyakorlatilag egy olyan hivatalba, ahol nem volt jegyző, aljegyző, mondtad, hogy ők rögtön felmondtak, és akkor ott azt se tudtad, hogy mit kell csinálni, jó, hát nagyjából tudja az ember, de hogy a mindennapi munkát, hogy akkor ezt most hogyan kell szervezni, mit kell csinálni, tehát ez mondjuk azért ezt azt gondolom, hogy elég nagy dolog, tehát minden elismerésem az, hogy gyakorlatilag neked ez egy karrierváltás, mert hogy ugye, hogyha leegyszerűsítem, akkor a nyugdíjas nagymamából polgármester, az egy egészen más professzió, mint a nagymamaság, és ezt a kanyart ezt rendesen be kellett venni ahhoz, hogy legyen például költségvetésed, és tud működtetni a város.
De elveszítettem mindent. Tehát attól, hogy polgármester lett,
de
az a teljes életemet. Tehát azt már nem lehet úgy élni, ahogy én eddig. Egyszerűen nincs rá idő. Ez az idő a legnehezebb. Hogy ha nem csinálod reggeltől estig, ha nem fogadod, ha nem figyelsz, akkor nem vagy külön, mint az elődöd. Ha nem teszed oda magad, ha nem akarod...
Már külön vagy, mert nem fogsz ellopni forintot sem.
Ez
már
van,
azt gondolom, ez hogy ez van. Már alap, igen.
Ez így van. Van egy fiatal vállalkozó, akit egyébként nem ismerek egyáltalán, Messengeren szokott nekem írni. Nagyon kemény kritikákat fogalmaz velem szembe. Hú, sokszor kapkodom a levegőt, és írtam is neki, hogy hát nem kímél, nem, de annyira jó dolgokat ír, annyira rávilágít olyanokra, amelyeket én nem látok. Írja nekem, hogy nem kellene ilyen nagymamásan írni, tessék már polgármesterré válni, hogy most legyen már vége az óvónéi szerepnek, írja azokat, és akkor mondja, nekem magázódunk, és hát ír általában 30 negatív kritikát, néha kapok egy-egy ilyen, na, ez jó volt felkiáltást, és most a legutolsó, amikor azt írta nekem, hogy elment valahova, és ott ismertek engem, messze valahol a Dunántúlon, hogy követik Hajdúböszörményi sorsát, és akkor ő azt találta mondani, hogy nekünk olyan polgármesterünk van, aki csodára képes. Képzeljétek el, tényleg jobb öszörményben élni, mióta ő van. És hát ez volt az a mondat, ami azt gondolom, hogy ő, aki soha nem hízeleg, mindig keményen kézbe tart, hogy mit tegyek, hogy akkor már nem ért, tehát akkor már megérte, nem értem hiába. Ha ennyit csináltam, ha ennyire futotta, akkor már jó. Ha így érzik, hogy jobb itt élni.
Ez a legjobb visszacsatolás, ami csak lehet szerintem egy választópolgártól.
Igen, igen. És őt nem ismerem, egyetlen egyszer most találkoztam már vele, annyira izgatott, hogy ki lehet, mondtam, hogy találkozunk, de továbbra is megmaradt a kapcsolatunk itt a ilyen messengeresnek, de nagyon jó tanácsadó, bírom. Mert hogy az meg nincs, tanácsadom, az meg nincs.
És mik a terveid most egészen a közeljövőben? Most mi az, amit nagyon szeretnél, hogy máshogy legyen? Hát, majd lesz a zárszámadás is, az is egy újabb dolog.
Azt még nem látom. Alapvetően most még nem vagyok annyira pozitív, de majd leszek. Tehát amit elkezdtünk, ezek a közösségi terek, hogy legyenek együtt az emberek. Most csináltunk egy húsvéti vásárt egy hete, ahol semmit nem csináltunk, semmi nagyot, beütözött két nyuszi. Több ezer ember jött ki, és azt mondták, hogy végre böszörményben böszörményekkel találkozik. Hiába megy el debreceni vásárba, nem olyan. Ez a mi vásárunk, hogy itt tud találkozni 20 évvel ezelőtt látott emberrel, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy elindultak a városban olyan jótékonykodások, amelyeket én álmomban sem gondoltam. Van egy Calvineum nevű épületünk, ahol sok minden volt, nagyon a mi korosztályunk nagy része ott volt, kollégista, munkásparaszt kollégiumnak hívták, de volt ott zeneiskola, óvoda is, egyebek. Ez egy patinás, nagy gyönyörű épület, amit az elmúlt 20 évben bezártak, és akkor még a fa is kinőtt az oldalából, tele gazzal és ilyen jövevényekkel. És jött egy fiatalember, akit én egyébként nem ismertem személyesen, hogy ő elkezdeni ezt meg valahogy. És elindult egy olyan önkéntes munka, ő elkezdte szervezni. És amikor én először kimentem, mindenki böszörményben, akinek olyan szelszáma volt, mindenféle modern kütyük, amelyekkel fát lehet vágni, ahol be lehet mérni. Elindult egy folyamat. 32. napja csinálják, a Calvineumot több száz ember vett benne részt. Volt, aki a gazolásban, volt, aki a favágásban. Kinyitották az ajtót, amit eddig nem lehetett. És akkor bejutottunk a díszterembe, ami egy csoda. Kitakarították, és elkezdett ez a város élni. Úgy élni, ahogy soha. És itt senki nem nézte, hogy ki mit csinál. És akkor jöttek a felajánlások. Majd én viszek nektek ebédet, maradjatok. És akkor most látom, ahogy indul tovább, hogy van egy fiatalember, aki a csónakázótót szeretne rendbe rakni, a másik a szőlőskertek fele szeretne elindítani egy ilyen folyamatot. Én nem láttam 50 éve ilyet, hogy böszörményben ilyen típusú önkénteskedés indult volna el, és mivel pénzünk nincs, nekem mindenképpen erre kell támaszkodnom, mert azt nem mondtam el, hogy nagyon-nagyon sok jó pályázatot nyert Hajdúböszörmény. Ezért mondom ilyen hosszan a jövőt, hogy mit gondolok. Nagyon sok jó lehetőségük volt. De gyakorlatilag mindent trehányan, slendrián módon, összecsapva, nem jól elszámolva. És így aztán borul vissza ránk minden. Van egy 150 milliós forintos pályázat, ha nem tudjuk bizonyítani, amit kérnek tőlünk, és valószínű, hogy nem tudjuk, nem mi voltunk benne, vissza kell fizetni. Igen, csak hogyha ezt vissza kell fizetni, ehhez csatlakozik egy 510-valány millió forintos pályázat, akkor azt is. Ja, és most elkezdték vizsgálni a másik 500 millió forintos pályázatot, szóval rettegve nézem, hogy mi fog történni. A szabálytalansági eljárás jelen pillanatban 4 pályázatnál van megindítva. És azt is látom, ha ezt végigviszik, ha nem tudok tenni semmit, akkor abba beledöglik a város. Tehát, hogy azt nem fogjuk túlélni. hogy akkor mit fogok tenni. Tehát azért látok most kicsit előre, most ott tartok, hogy megpróbálom azokat az embereket megkeresni, akik segíthetnek. Feltételezem, hogy egy civil polgármestert, aki ráadásul egy 18 éves uralomból váltotta le a Fidesz polgármesterét, nem fognak szívesen támogatni. De abban bízom, hogy ez a város, hát ha nekik is fontos, hát ha fontos lesz az országgyűlési képviselőnek, hát ha a vármegyei önkormányzatnak, de hát ha segítenek, úgyhogy most elindultam ebbe az irányba, megpróbálok kapcsolatokat fölvenni. Nem vagyok bizakodó, de lehet továbbra is azt mondom, nem a pénz a minden. Ezeknek az embereknek, akikkel én együtt élek Hajdúböszörményben, nem pénze volt szükségük. Nekik arra volt szükségük, hogy figyelj rájuk, hogy ne ülj be a gyönyörű nagy székedbe, és nézzék ki az erkélyeden, hogy lámot vannak az alattvalók, hanem menj oda, élj közöttük, élj velük. És ők már ezt nagyon nagyra értékelik.
Nagyon furcsa nekem, amit mondtál, hogy az elmúlt 16 évben nem voltak ilyen közösségi rendezvények.
Nagyon sok program volt, tehát félre ne érts.
Azt én értem a programot, mert a közösségi rendezvény közötti különbséget.
Igen, tehát nagyon-nagyon sok program, színvonalas programokat szerveztek, tényleg Hajdúhéttől kezdve traktorhúzó verseny, sok mindenről híres Böszörmény, de közösségi terek, ahol semmi cél nincs, csak legyünk együtt, beszélgessünk, nevessünk, ígyunk meg egy bort. Egy forralt bort. Na, ilyen nem volt. És most ezt a két rendezvényt megszerveztük, most látjuk, hogy havonta érdemes lesz egyet-egyet. Igazából nem csinálunk semmit, adunk egy vásári lehetőséget, ahova most már látjuk, hogy azért padokat, asztalokat, ételeknek, italoknak kell helyet biztosítani, egy kicsit változtatni rajta, amit úgy érzünk, hogy hiányosság, de az embereknek erre szükségük van. És tényleg azt érzem, hogy tüntetőleg jönnek. Hogy jönnek és árad, és jönnek és árad, és látom, hogy boldogok. És tudod, nem látsz egy rossz kedvű, egy politizáló, egy bárki cidó embert, pedig hát a mi városunk is ketté van szakadva, és amit az egyik csinál, az tökéletes, amit a másik, az semmire való. Uh-huh. És így is értékelik, így is posztolnak hozzá.
De rólad is, aki nem tart, ugye ti a harmadik oldal vagy.
Igen.
Te a harmadik oldal vagy, akkor, és így is van az, hogy az ők se fogadnak el, de akkor biztos...
A fideszesek, azok a fideszesek, akik nagyon erős hithű, Fideszhez tartozó emberek, ők nem fogadnak el. Tehát jó lenne azt mondani, hogy ők elfogadnak, mert akkor ez lenne a nagy csoda, akkor mondanám, hogy a Böszörmény csodáról kell beszélni, de nincs így. Tehát azért érzékeled, amikor elmondom, hogy milyen jó, hogy megölelnek, én azt is látom, amikor elfordítják a fejüket. Uh-huh. Mert azért az emberek 98%-a nekem köszön. Ha az utcán megyek, nekik ez fontos, nekem is. De aki elfordítja a fejét, onnan tudom, na ő biztos, hogy nem akart, hogy én legyek.
És ez téged különben zavar, vagy pedig nem. Úgy vagy vele, hogy ez belefér?
Nem, én azt gondolom, hogy ez így van. Nem gondolom, hogy így van rendjén. Nem fogok tudni rajta változtatni, és amiből nem muszáj, nem csinálok problémát.
Igen, mert van
hát az egyébként
elég.
Egyébként belehalok ebbe az egészbe.
Értem. És hogyha most el kellene mondani nekem valamit Hajdúböszörményről, akkor te mi az, amit azt mondanád, hogy mi az, amiért érdemes oda menni és érdemes megnézni?
És majd ezután még beszélek egy dologról, akkumulátorról, de most elmondom, hogy miért érdemes. Tehát Hajdúböszörménybe, ha eljössz, fantasztikus, egy gyönyörű főteret látsz. Keveset Magyarországon ilyen szépet. Kicsit sajnálom, hogy lebetonozták. De olyan gyönyörű épületek vannak, amelyek kárpótolnak a növényzet hiányáért. Van egy különleges hangulatú múzeumunk, ahol minden megjelenik, ami a városról tudható.
Bocskai van benne?
Igen, Bocskaihoz köthető dolgok vannak, de Bocskai szobor áll a főtéren. És egy, én határozottan ilyen kicsit, a fiatalságnak talán nem okoz még olyan nagy örömet ez a város, nem találjuk a fiatalokhoz vezető utat, pedig csináltam velük egy találkozót, hogy keressük meg, hogy lehetne őket itt, hogy éreznék itt jól magukat. Nagyon kevés a szórakozó hely, nem tudják fenntartani magukat, de szerintem ezzel minden kisváros küzd. De egy igazán zöld, ligetes környezetet szeretnénk, mások helyen érződik is ez. Debrecen közelsége hozta azt, hogy inkább mindenki ott dolgozik, viszonylag csendes így ez a város, de ha kisgyerekkel élsz, akkor gyere ide, mert ez egy hihetetlen biztonságos kisváros. Van egy klassz gyógyfürdünk, egy jó kis stranddal, kiszolgálja ezt a féle wellness igényt, ami az emberekben van, és hogy elfogadnak, meg kell dolgozni, érted, de befogadnak az emberek, ha ide jössz. Sok mindent nem tudok, igazából sokkal több minden nincs a városunkról, bár nyertünk Szürke Marha útját, ami, hogy ahol a Szürke Marha haladt, ott mi is végig haladhatunk, ha ez téged érdekel. Meg amit én tehát nagy dolognak tartom, hogy azért a kultúrára nagyon sok időt, energiát fektetett az előző polgármester, ezt tartom a legnagyobb erényének. 60, most nem tudom, hogy 66 óta az ifjúsági fúvózenekar, vagy a nemzetközi művésztelep van-e, de minden. Minden évben van egy nemzetközi művésztelep, ahol festők, grafikusok hajdúböszörményben települnek hosszú hetekig, kiállítások, nagyon sok kiállítást tartunk, és vannak rá érdeklődők. Olyan könyvtárunk van, amely nyitott, elindult egy ilyen 21. századi könyvtár felé, kávéházzal, egyebekkel, sanzonokkal. Mikor? Tehát, hogy van élet, mint a kultúra területén, és azt hiszem, hogy ebben jók vagyunk. Ezt én igyekszem tovább is vinni, mert nem gondolnám, hogy egymás ellen kell menni, hanem minden, ami jó, azt meghagyni és továbbfejleszteni, és jó lenne, ha egyszer ők is velünk akarnának jönni. Az iskolahálózat az olyan, amilyen Magyarország köznevelési rendszere. Az óvoda szerintem az egy csoda, de hát mit is mondani.
Nyilván értesz is hozzá. És te mit szólsz ahhoz, hogy az szerepel a tervek között, hogy nyilván a suttogó tervek között, mert ugye senki nem mondta még ki nyíltan, hogy nem biztos, hogy az óvodákat az önkormányzatoknál hagyja. Te erről mit gondolsz? Szakmai szempontból kérdezlek most téged.
Hát én már azt is sajnálom, hogy az iskolákat elvették. Én nagyon-nagyon rossznak tartom, mert megszüntetik már azt a kis pici kis önállóságot, egyediséget, különlegességet. Nem vagyunk egyformák, miért kell mindenkinek egyforma óvoda, egyforma iskola, miért nem lehetne különleges. Én mindig azt mondom, a lépésről lépésre programban voltam benne, ezt nem merem kimondani a nevét, hogy a Soros Alapítvány volt, aki ezt annak idején támogatta, ez 1996-ban volt. És mi ott egy programot dolgoztunk ki, és akkor én emlékszem egyre, amikor a házakat jártuk körbe, és akkor mi a gyerekekkel elmentünk a mérnök irodába, hogy tervezi meg, elmentünk a téglagyárba, megnéztük az építőanyagokat, téglagyárból égetetlen téglát hoztunk ki, és kinn a teraszon a fiúk megtervezték a házat, majd az agyag téglákból felépítették a házat. Úgyhogy én nem segítettem nekik, maguknak kellett rájönni, milyen eszközzel, hogyan, milyen módon csinálják mindezt. És kész lett a ház, és fantasztikus volt, és ablaka volt, és ajtaja, és bele lehetett menni, és lehetett bunkizni. És én így szeretném a várost is, hogy megteremteni a feltételt ahhoz, hogy ebben érezze jól magát az ember. De találja meg a pontot, mert volt, aki csak rajzolni szerette a házat, de volt, aki meg a könyves munkában volt szuper jó. Hogy mindenki találjon olyan részt, helyet ebben a városban, ahol neki jó. És itt szeretném a várost vezetni, ahogy a lépésről lépésre programban tanultam a projektmódszert.
Olyan szép dolgokat mondasz, hogy így teljesen az embernek így repes a szíve, amit te képviselsz, az azért annyira különleges, meg unikális, mert hogy nem ezt a nagyon száraz professzionális politikus, az ne is legyél az, hanem mert hogy az ugye az el is távolítja, hogy abban a pillanatban, amikor ez valami professzionálisra válik, akkor az eltávolodik tőled is, mert ugye az akkor a foglalkozáshoz határoz meg téged, és nem te határozod meg a foglalkozásod, illetve eltávolít az emberektől is. És ugye neked meg ugye az a lényeg, tehát az egész lényed arról szól, a közösségekről, az emberekről,
Igen, de én nem is értek máshoz. Tehát, ha beleturkálnék a valamiben, amiben nem értek, én azért megpróbálok bízni az emberekben. Tehát, aki a pénzügyi osztályt, vagy nálunk gazdálkodási osztálynak hívják, vezeti, ha nem bízom meg abban, amit mond, az baj. Tehát muszáj vagyok, mert nem tudom jobban a pénzügyet. És a városfejlesztési osztály vezetője szintén. Tehát meg kell bízni, el kell hinnem, amit mond, az úgy van.
De hát el is hiszed.
El.
És nem is értek vissza a bizalmat.
Eddig nem. Eddig
én ugyanígy gondolkodom, hogy minden szakmának van egy étosza. Gondolom nektek is, a óvodapedagógusnak is van egy étosza, hogy ők hogyan gondolkodnak a világról, és az, aki ezt a szakmát tanulta, akkor azért, mert hogy valamiért például a polgármesteri hivatalban is megvan ez a köztisztviselői étosz, és hogyha valamiért te nem azt képviseled akkor, tehát ő nem rád szavazott a hivatalban, az ő magánügye. Van egy magasabb rendű cél. Az, hogy ezt a munkát azért végzi, hogy ennek, ami a kimeneteli része, az, hogy nem az, hogy a polgármester asszonynak jó legyen, vagy rossz legyen, hanem hogy a hajdúböszörményieknek ez jó legyen, vagy rossz legyen. Vagy hát nyilván rossz ne legyen, hanem jó legyen csak. És hogy ez megemeli azt, és én nagyon örülök, hogy te azt mondod, hogy nem bizalmatlankodni kell, hanem hogy bízni kell abban. És én hiszek is ebben, tehát az emberekben is, az óvodapedagógusokban is, a tanárokban is, hogy van bennük egy, hogy van egy rész, ami hogy megemeli ezt. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy ő mit gondol rólad, mert senkit nem érdekel, hanem az, hogy mi a közös cél, és hogy abba az irányba haladjunk.
Okoz nekem nagy gondot, hogy én mindig azt mondom, amit érzek és gondolok, és mindig feltételezem, hogy a velem szembe ülő is. Hú, hát ez nem így van. Erre azért igazából eddig is tudtam, tehát nem akarok egy ilyen nagyon naív nagymamának látszani, mert nem igaz. Tehát eddig is tudtam, hogy azért vannak játszmák, de amik most körülöttem zajlanak, ott azért érzem, mint egy polipszőbe egy csomó dolog, és akkor látom, ahogy tekeredik a nyakamra, érzékelem, hogy ebből most hogy fogok kijönni. Ez egyszerűen nem könnyű, és akkor, mikor elkezdesz bizonytalanná válni, és nem bízni, az nem jó, mert utána nem tudod a döntéseidet meghozni. Nagyon ezt az egyet hiányolom ebben a rendszerben, hogy tiszta, egyenes, őszinte beszéd nincs. Pedig én meg azt tudnám. Én pedig abban lennék jó.
Hát biztos, hogy az, hogy a tiszta, egyenes beszéd, csak nagyon sok mindenki ezt nem is érti, hogy mit értesz azon, hogy tiszta, egyenes. Mert hogy az ő fogalmai szerint ez teljesen mást jelent, mint amit a hétköznapi szóhasználatban értünk rajta. És akkor itt kezdődnek a félreértések már ennél.
És akkor még ott vannak az akkumulátok árnyékában.
Na tehát igen, ezt olvastam igen, erről.
Tehát ez egy őrült probléma. Ugye Debrecenbe felépítettek 5-5, nem is tudom megmondani pontosan mennyit, és akkor hajdúböszörmény ott van mellette 5 percre az autópályán. Nyilván nagyon, nagyon sokan megkeresték a várost. Hát engem már nem, mert természetesen valamennyi földet az előző vezetés eladta már. Tehát nekem ezzel az eladással, hála jó Istennek, nincs gondom. De aztán ide fognak települni cégek. Na, de nem mindegy, hogy ki. És ha már meghallod az akkumulátor szót, az szitok szóvá vált gyakorlatilag ezen a környéken. Nagyon okosak a vállalkozók, már úgy teszik eléd a papírt, hogy nem akkumulátorként szerepel, hanem nem van energiatároló, vagy hordozó, doboz, vagy valami.
Úgycsoda eufemizmus, ugyanarra.
Igen. És akkor teszi eléd azt a 15 féle dolgot, amit ő szeretne tárolni. És ebbe benne van ez az energiatároló doboz a 14. pontban. És tudod, még mindig ülsz szembe, őszintén hiszed, hogy ő azt akarja neked mondani, hogy itt egy lerakat lesz, amivel majd az ott élőket, mint nem BMW gyárnál, vagy ahol vannak, az emberek kiszolgálják. Én még mindig mosolygok, én még mindig hiszem. És tudod, amikor rádöbbensz, hogy úristen, Éva, téged nagyon megvezettek. Mert rájössz, hogy ebből a 15 darab valamiből itt csak akkumulátor lesz tárolva. A többi lehet, hogy egy négyzetméteren lesz, de a több ezer négyzetméteren az akkumulátor lesz. És akkor, hogy jó ez nekünk? Ugye mindenki azt mondta, hogy hát, ha ez nem bontott akkumulátor meg, hogy az jó. Igen ám, de ettől idegessé válnak az emberek. Bármennyire mondja most már mindenki, ebben a témában annyira nem sikerült tisztességes kommunikációt folytatni a lakossággal, annyira nem sikerült az emberek bizalmának a megnyerése, hogy hogy itt mi eldöntöttük, hogy semmiféle akkumulátor nem lesz.
Akkor
mi?
Se, hogyha energiatároló doboz.
Akkor se, érted, ha energiatároló doboz, és akkor sem, hogyha ez új, ha nem lesz semmi baj, semmiféle, nem hogy szétszerelő üzem. Na de mindig van egy érdek, amelyik ezt hozza föl, hogy majd figyelni kell, mert biztos az kerül bele. És ami nagyon nehéz, hogy ugye ezt mi betesszük már a helyi építési szabályzatban, hogy ne lehessen, de innentől tovább többet nem tehetünk. Nem a miénk a föld, nem a miénk a beruházás, innentől csak összeszorult szívvel nézhetem, hogy ki mire fog engedélyt kapni. Mindent elkövetünk, hogy ne legyen akkumulátorhoz köthető. Nem tudom, hogy elérjük-e a célunkat. Kis pont vagyunk.
Nekem az a nagyon fájdalmas része ebben, és azt megértem, amikor azt mondod, hogy nem kommunikáltak az emberekkel megfelelően, hát nyilván. Én Váci vagyok, nekünk két helyiséggel odébb van a Gödi, ugye Samsung akkumulátorgyár, ugye az meg gyakorlatilag a lakóházatnak a tövében van, minimális távolságra van tőlük, hanem inkább engem az, ami például így a Debrecennel, meg Hajdúböszörményen, meg a vidéki ilyen gyárakkal kapcsolatban, meg ugye Győr-Szentiván, meg ezeknél eszembe jut, hogy termőföldeken van. Tehát, hogy azért Magyarországról beszélünk, tehát, hogy itt mezőgazdasági, és már tudom azt, hogy nagy gazdaságok vannak, ezeket mindegyiket tudom, tehát akkor is, tehát, hogy termőföldeken akkumulátort termeszteni, tehát, hogy ez nekem annyira furcsa, hogy ezt ilyen szinten pazarlunk. Ráadásul általában, amikor a múltkor ezeket kíváncsiságból megnéztem, és mindegy ilyen nagyon jó aranykoronás területek voltak, igen, és azokon. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag a legzsírosabb földjeinken csinálunk akkumulátort, amit nem is tudjuk, hogy a jövő az-e.
És képzeld el, hogy csináltunk egy agrárfórumot, mert azért az előző vezetés már nem találkozott senkivel, és akkor mi kezdtük ilyen fiatalokkal, sportolókkal, agrár szakemberekkel, és az agrár szakembereknél valaki felszólalt, és elkezdte mondani az akkumulátor gyártásnak, hogy nincs jól, hogy mennyire, hogy tönkretették a földjeinket, és úgy képzeld el, lehajtott fejjel hallgatták. Nem mondta senki, hogy nincs jól. Érted?
Lehet, hogy nem merték.
Nem.
Hanem
én azt gondolom, hogy különböző érdekek mozgatják ezt.
Értem.
Ugye a nagy agrár gazdasággal foglalkozók Hajdúböszörményben nem örülnek nekem.
Miért?
Hát azért ők nagyon erősen köthetőek az állami támogatásokhoz, a különböző ilyen, ha bármi történik, visszatérítésekhez és egyebekhez, agrárvárosként, erős jobboldali érzelmű városként, ők megmaradtak inkább az előző városvezetésnél, és nagyon csodálkoztam, hogy homokba dugják a fejüket. És nem szólt senki. Nem mondta, hogy nincs jól, hogy akkor tegyünk valamit, hogy akkor mi legyen a földjeinkkel, mit termeljünk rajta, hogyan legyen tovább, nem volt ilyen beszélgetés. Érted? Nem volt rá szükségük. Tehát mindenki kivár. Mindenki 2026-ot várja. Nézik
mi is?
Nagy szemmel, érted, hogy a vállalkozók is, hogy na, mi lesz? Ugye, mert én abszolút kis pont vagyok nekik, egy város. Na de ha 26-ban országos változás is lesz, akkor hogyan kell, merre kell fordulni? Mi lesz az irány? Szerintem mindenki ezt az egy évet várja, hogy eldőljön a ország sorsa. És így nagyon, én látom, hogy nem tudnak velem mit kezdeni. Jönnének nem is, találkoznának is, nem is ilyen okos lány viszonyban vagyunk.
Ja, értem, hoztam is ajándékot,
igen,
meg nem is.
Hoztam is, meg nem is. Segítenék is, de nem kéne, hogy tudják, tehát ilyen fajta.
És akkor most mindannyian azt várjuk, hogy 26-ban mi lesz, ezt mindenki kíváncsi, tehát nem csak a vállalkozók, ugye nyilván én is, sima egyszerű választópolgár, nagyon kíváncsi vagyok rá, de a te terved mi? Tehát megcsinálod ezt a ciklust, és akkor utána mi lesz? Tehát ezt a ciklust mindenféle rejtett aknákat kikerülöd, elhárítod, igen, amit mondtad, hogy néha nyakadon érzed a polipot, azokat a polipot levágjuk, tehát levágod, vagy a képviselőtestülettel levágjátok, tehát hogy igen, eltelik az, hogy most hagyjuk, abban ne gondoljunk bele, hogy 26-ban mi lesz, hanem most a te ciklusoddal, hogy utána te mit szeretnél?
Tehát én abban bízom, tehát nagy vonalakban így vannak a terveim, ha minden kötél szakad, ha bármi van, ha nagy a baj, 26-ig akkor is kibírom, fél lábon is, kézen állva is.
Várjál, 26-ot
meg kell várni.
Hát az csak egy év.
Addig én biztos, hogy polgármester leszek. Nincs az a dolog, amivel engem ebből a székből ki tudnak piszkálni. Mert szükség van rám, mert 2026-hoz is azt gondolom, egy városvezető támogatása a változásra szükség van. 26 után elgondolkodom rajta, hogy...
Várjál, de a te ciklusod 5 év.
Akkor is
az
van.
29, azért, te 29-ig vagy.
Belül mondom, hogy
azért csodálkozom, hogy az 29-ig.
Igen. 26 után meglátom, hagynak-e élni, tudok-e tenni valamit a városért, előrébb leszünk-e, fejlődni fog-e, meg tudom-e lépni azokat a dolgokat, amelyeket szerintem meg kellenének. Ezek rendbe tudom-e szedni utakat, járdákat, épületeket, tudok-e az embereknek szociálisan sokkal jobb élethelyzetet teremteni, fog-e fejlődni még a többi óvoda is még jobban, mint eddig. Szóval, hogy
mit akkor tudom? Te gyakorlatilag te mérleget készítesz 26-ban.
Igen, így van.
De
így
hát
van.
Az ugye az elég szűkre szabtad saját magadnak, mert ugye az másfél év gyakorlatilag, amiről beszélünk, 20, vagy kettő, és így a van. Választópolgár meg csak 5 évente mond rólad, tehát ez te magad azt hiszem szigorú
de
vagy.
De az a fajta szabadság, amit a civilség és a korom ad, az is, ha úgy érzem, mint az óvodánál, hogy én már nem tudok hozzátenni, hogy nem velem jó ez, mással lesz jó, akkor én felállok. Tehát lehet újra polgármestert választani, azt nem tiltja a törvény. Nem szeretnék, ezt elmondom, hogy nem szeretnék, szeretném tisztességesen végvinni az 5 évet, de belekalkuláltam 26-ot. Mert a 26-ban nem változik semmi, és ezeknek a gáncsoskodásoknak, bántásoknak, nyakamon a pulipoknak leszek kitéve, akkor nem biztos, hogy én ezt már el fogom bírni. Ugye nem, ha bízom nagyon a változásba, ha a változás lesz, akkor meg azért kell muszáj maradnom, hogy életben tartsam ezt a várost, és igenis legyen egy utód majd, akinek át kell adni. Én nagyon hiszek abban, hogy ki kell nevelni az utódjainkat. Én a vezetői szerepkörre is kineveltem egyet, és nagyon jól tettem, mert nagyon jó vezetője lett az óvodának. Most is abban gondolkodom, csak akit én szeretnék, az nem szeretne. Aki meg szeretne lenni, abban nem látok én magam lehetőséget. És most kerestem azt az embert, aki át tudná venni ezt a stafétát bármikor. Tehát ez a 26 lehet az első pont. Ha ott úgy érzem, hogy menni fog, akkor 20, természetesen 29. De én tudom egyébként, hogy a Fidesz erre játszik.
Hogy mire?
Hát, hogy én ezt adjam fel.
Jó, de te nem fel akarod adni.
Nem akarom.
Hanem az, hogy te reálisan mérlegelsz, és magaddal szemben is vannak nagyon szigorú elvárásaid, az nem a feladás.
Á, nem.
Akkor
nem,
se, hogyha azt mondod, hogy akkor itt most nem.
Igen. Igen. De jöhet olyan pillanat, tehát ha becsődöltetik, ha tönkreteszik, ha szándékos, tudatos manipulálás következményeként a várost nehéz helyzetbe hozzák, akkor igen. Tehát akkor végig kell gondolni, hogy akkor én ezt nem biztos, hogy nekem kell vezetni, hiszen ezt nem tudom megoldani. Érted? Tehát és ha nem tudom megoldani, nem tehetek tönkre egy várost. Hát nem ezért jöttem.
Igen, csak milyen érdekes, hogy ugye akkor ez egy jelzés nyilván, hogyha ugye nyakadra tekeredik az, amit ők nagyon tekernek, akkor te azt mondod, hogy jó, akkor ezt álljuk, mert hogy akkor a te személyed az, ami akadályozza. Közben meg valójában a választópolgárok meg pont ezt a polipot szeretnék leszámolni, és közben meg téged szorítanak sarokba, meg folytanak meg ők. Nagyon érdekes az, hogy hogyan működik ez, és azzal, hogy te azt mondod, hogy oké, akkor te nem. De akkor,
akkor a polip jön.
A polip jön, igen, mert hogy a választóknak is elveszik a kedvét.
Ez így van, csak tudod, ha nem tudsz hatni a külső tényezőkre, csak most mondom, rád borul 1 200 000 fontos visszafizetés. És ezt nem tudod meg, tehát stagnálni fog a város, semmerre nem fejlődik, nem lesznek lehetőségeink, nem fogunk tudni semmit. Lehet, hogy éppen túléljük, megcsináljuk, hogy mit kell eladni, miből tudunk kifizetni, részletet kérni egyebek, de ott már nem biztos, hogy már azt tehetem, amit szeretnék. Tehát én azért ettől sokkal többre vágytam. Én azért még egy csomó minden volt a közösségi terek kapcsán is. Mi azért olyaneket megtettünk, hogy van egy, hát nagyon érdekes módon a piacon egy plazma központot építettek föl. Egyszer belementem, hát ilyen 22. századi űrállomást láttam, mikor bementem. Na de ezzel olyan probléma borult rá a városra, amely mindenkit bántott. És hiába, és tudtuk, hogy ez nem helyes. Tudtuk, hogy ez nem jó dolog. És akkor meg felbontottuk a szerződést.
Márhogy ez vérplazma, ugye?
Ez vérplazma, igen. Hát ide rengeteg roma, elszegényedett ember jár, és ezek járnak ám minden nap kétszer is, ájulnak el, halnak bele. Tehát azért ez etikai szempontból is vállalhatatlan, legalábbis nekem. És annyira úgy megörültem, hogy meg tudtuk tenni, hogy december 31-ig ezt mi felfüggesztettük, majd újra tárgyaljuk, mondták ők. Én nem szívesen tárgyalnám újra, én azt mondom, hogy nincs erre szükség a városnak. És akkor tudod, amikor úgy hiszed, hogy na, végre csináltál egy jó dolgot, kimegy a fürdőbe, jön a mentős, gratulál, hogy végre az első nagyon jó döntése, és utána kapod. Jó, de mi itt dolgoztunk, és nekünk azóta nincs munkahelyünk, és hogy mi nem kapunk fizetést, és hogy ezeket átélni, hogy valamiben, amiben annyira biztos vagy, hogy jól csinálod, kiderül a másik oldalról, hogy mégsem annyira. Ezek ilyen, hát ezekkel szoktam úgy magam egy kicsit fincogtatni, hogy Éva gondold át jobban, hogy mi történik.
Igen, de azt azért én ilyenkor mindig arra szoktam gondolni, hogyha az ember ilyenkor hátrébb lép, és a nagyon nagy képet nézi, akkor ugye az még mindig az, hogy Éva, jól csinálod. Polgármester azt mondja, jól csinálod. Tehát, hogy akkor addig, ameddig ezt így meg tudod csinálni, és ennek kijön belőle, hogy igen, ez jó, akkor addig ezt addig kell csinálni. Én azt hittem, hogy azt fogod nekem mondani, hogy akkor igen, 29-ben újraindulok.
Nincs benne a pakliba egyáltalán.
Aha.
Egyáltalán nincs, ugyanis én 29-ben 69 éves leszek, és nem tudom, hogy akkor milyen állapotban. Jelen pillanatban nincs különösebb problémám, tehát jól vagyok a bőrömben, nincsenek ilyen betegséggel kapcsolatos dolgaim, tehát egész jól vagyok. De egyáltalán nem tervezek következő ciklust, én teljesen azt tervezem, hogy megsegítem és betanítom az utánam jövőt. Nincs bennem, és nem is fogom, tehát még élni szeretnék. És én az a fajta nagymama vagyok, akinek a szeretet szóba benne van az etet. Én állandóan etetem a családomat, tehát én olyan vagyok, mint a 101 kiskutyába az a kis házvezető nő, aki mindig ott sertepelt ért, és én így szeretem az unokáimat, a gyerekeimet, ha jönnek, én mindenkinek lefőzöm az összes kedvencet, tudom kinek mi, és úgy nem mehetnek el, hogy ne kapják meg. És azt érzem, hogy egy kicsit hogy keveset kaptak most belőlem. Igyekszünk megoldani, elvisszük őket, megyünk egy kicsit kirándulni, együtt is az egész család nyaral majd a Balatonnál, szóval próbálkozom, de mégis nem tudok olvasni, mióta polgármester vagyok, nem tudok olvasni. A kezembe veszem a könyvet, és kis kiesik. Már ott tartok, hogy a nőklapját sem. Tehát ez már szörnyű, hogy mi minden történik, és az, hogy mindig rendetlen a házam, hogy nincs, hogy valahogy minden összeszakadt körülöttem. Semmi sem úgy megy, mint ezelőtt. Ez nem olyan jó dolog, de hát valamit valamiért. De én már 29-től jobban szeretném a palacsintasütős, és újra elolvasni a nem is tudom melyiket, a Sofia Oksanennek a Sztálin teheneit, vagy a Péter.
Kortárs irodalmat olvasol, nagyon menő.
Sokat, igen, én nagyon sokat, vagy egy Péter Finovák Évának az Egyasszonyt, vagy ott van, ami fel, hogy elolvastuk annak idején a...
Tényleg említetted, hogy te, mikor ugye volt a 2 év pauza a nyugdíj és a polgármesterség között, és hogy ott akkor könyvklubot csináltál.
Öt nő csináltuk a könyvklubot, hát életem legnagyobb élménye volt. Elolvastuk az első, hogy Stoner volt a címe, most amit eszembe az írója, egy amerikai író. Elolvastuk mind az öten, és összeültük mindig valakinek a lakásán. Senki nem azt olvasta belőle, mint a másik. Hát olyan beszélgetés, olyan élmény volt, ez egy olyan ilyen kulturális cunami. Vagy amikor kitalálják, hogy a Dosztojevszki Szelíd teremtését hasonlítsuk össze, nem jut eszembe milyen Éva, mindegy, pedig olyan szépen értek című kis novellájával.
Szentes Éva.
És mikor ezt a két művet egymás mellé raktad és elolvastad, hát nem tudom neked megmondani, hogy micsoda élmény volt. És akkor mi ezt öten kibogaráztuk, vagy inkább négyen, mert Ágika ritkán jött, mert pici babája volt, hogy azok hozták nekem a felüdülést, és most nincs. És most nem tudok menni, mert egyszerűen hazamegyek, leülök, és csak nézek ki a fejemből, és hosszú idő, mire fel tudok állni. Mikor úgy már magamat ostorozom, hogy na jól van, éválj fel. És hogy ez, tehát hiányzik, ezek hiányoznak, hogy nem olvasok ilyet.
Nincs rá idő.
Nincs. Nem bírom, tehát tényleg nem bírom el, nem tudok figyelni, meg mindig bejön valami más. Na majd nyáron hátra lesz, vagy két hetem, úgyhogy.
Hát, hogyha csináltok közigazgatási szünetet, akkor...
Talán. Szoktak nyáron is?
Igen, megvan a jogszabályi lehetőség.
Igen?
Igen.
Ez jó, hogy mondtad, akkor majd ennek utána nézek.
Jó, nekünk is van, tehát nekünk is el van rendelve. Tehát, hogy 15 nappal rendelkezhet a munkáltató, és akkor ugye ez úgy jött ki most 2025-re, hogy ugye két hét, tehát az 10 nap a nyáron, nekünk július utolsó hete, és egy kicsit átlúg, tehát az utolsó augusztus első, tehát úgy van, és akkor ugye meg karácsony, szilveszter között van a másik öt, és akkor az 15 nappal rendelkezni is lehet a... És akkor így 15-öt el is
ez
lehet
teljesen
lőni.
Jó.
Mert akkor abban a két hétben nyáron...
Kell két
akkor,
hét, hogy regenerálódj.
Hát a munkatörvénykönyvben is úgy tekinti, hogy ugye legalább a szabadság az ugye legalább két hétnél kezdődik, mert ugye akkor tudsz kizökkenni abból a mindennapok elfoglaltságaiból, meg jó az egy kicsit máshol töltődni. Tehát az nagyon tetszik az, hogy micsoda ilyen szép irodalmi elfoglaltságod van, hogy
Hát, de mi nagyon jó, hát mi Ishigurót olvastuk, akkor Philip Roth könyveket, mi figyelünk arra, hogy még...
Hát ezek még a trendik is.
Igen, akkor elolvastuk a nő, a Annie, a francia írónő, már nem vagyok mindenben jó, Nobel-díjas írónő most... Két éve jelent meg a könyve, na mindegy, az a címe, hogy a nő. Nagyon vitatkoztunk rajta, tehát nagyon-nagyon-nagyon szeretünk, és én szeretek olvasni, szeretek. Tudod, az emberből, ha azt mondja, hogy óvó nő, az tényleg mindig ilyen pejoratív, hogy kis buta.
Igen, meg tudod, mit gondolnak még az óvónőről, hogy a óvónő az, akinek mindig kell, hogy legyen férje, aki eltartja.
Igen.
Igen, hát mondjuk híresen, mondjuk azért most már azért nem annyira rossz, hogy az azt jelenteni, hogy az ember egész életében, de hogy nagy lábon nem fog élni, az biztos. A vezetője.
Nem vezetője, pedagógus.
Pedagógusa, tehát akkor szintén az ugye két pedagógus, tehát hogy ez...
Hát de mi nagyon életrevalók voltunk, mi mikor fiatalon felépítettük a házat, és rájöttünk, hogy a fizetésből nem lehet kifizetni az OTP-s tartozást, akkor mi minden hétvégén elmentünk pincélkedni, megtanultuk, hogy kell a tányérokat, porrakat hozni, és akkor mind a ketten szombat-vasárnap felszolgáltunk. Ez így vagy 4-5 évig. Hát olyan talpra esettek voltunk, és akkor utána rájöttünk, hogy ezek azért kellenek, hogy el tudjuk vinni a gyerekeinket, meg tudjuk nekik mutatni Európát, és megmutattuk, igaz, hogy beültettük őket a kocsiba, ahol ránk ért az este, ott valahol próbáltunk szállást találni, és de így éltünk majd 30 évig, és imádtuk. Fontos a pénz abból a szempontból, hogy meg kell valamiből élni.
Persze.
De nem lehet első tehát nem lehet célja az embernek, hogy kérdezte valaki, hogy na milyen jó keresel Éva is, és akkor én nem is nagyon éltem ezeket, hogy mondtam, hogy igen, nagyon örülök neki, hiszen soha nem kerestem ennyit. De hát milyen jó, mert többet adhatok. Semmi másra nem kell, hiszen abból a pénzben, ami már nekem megvan, én már abból meg tudok élni. Tehát minden, amit polgármesterként keresek, nem nagyon szoktam vele dicsekedni, a jótékonykodom, nem teszem közzé. Tudatosan, szándékosan nem gondolnám, hogy kell. De a gyerekeimnek örömmel tudok, hogyha megszorulnak. Meg ha nem szorulnak, meg akkor is. Tehát.
Hát igen. Szóval akkor most a te terveid, ugye 26, akkor igen. Akkor mérlegelsz vagy így, vagy van, úgy, attól függ, hogyan változik, vagy változik-e egyáltalán. Aztán, hogyha maradsz, akkor pedig a legfontosabb az, hogy legyen egy olyan utód, akire rá lehet bízni, és azt fogja továbbvinni, azt a gondolatiságot, és a politikáról, meg a közéletről való gondolkodást, amit te is képviselsz, hogy azt szeretnéd neki továbbadni. És akkor a 29-re, akkor, ha megérkezünk 29-re, akkor, és még te vagy a polgármester, akkor még egy ciklus, akkor már nem.
Há, semmilyen körülmények között. Semmilyen körülmények között. Tehát nincs, egyáltalán nincs más tervem. Az, hogy akkor újra nyugdíjba jövök, és akkor már akkor a férjem is abban lesz, és akkor megpróbálunk egy kicsit ilyen kirándulós együtt jönni, menni, olvasgatni. Hát gyakorlatilag azért úgy lelassulni, mert ez nagyon pörög. Szoktam mondani, el is fogadják a böszörményi emberek, hogy ha kérhetem, ne nagyon hívjanak szombat-vasárnapra rendezvényekre, mert nekem a hétközben annyira nagyon hajtós és tempós, hogy muszáj valamikor pihenni. Ha nem pihenek a hétvégén, akkor nem vagyok képes a következő hetet végigvinni. Annyira elfáradok agyilag. Nagyon, nagyon. Hát azért, hosszan vagyok azért, túl hosszan.
Mindig arra törekszem, hogy a beszélgetésnél, ha bár mondjuk veled az egész beszélgetés olyan volt, ami a reményt és a jóságot árasztotta, szóval, de hogy akkor is, hogyha valami negatívumról van szó, de most itt nem arról volt szó, mindig szeretnék egy ilyen, hogy boldog véget. És most azon gondolkodtam, hogy ugye most megkérdeztem a boldog vég, azt mondjuk nem tudjuk, hogy Hajdúböszörmény szempontjából melyik, hogy te nyugdíjas leszel, vagy hogy megvan a jelöltet, hogy melyik a boldog vég. Én azt gondolom, hogyha végigcsinálod, és megvan a jelöltet, semmiképpen igen, sem azt, hogy a Hajdúböszörmény szempontjából legyen ez a boldog vég. Igazából te mit kívánsz? Tehát, hogy most jön valaki, és azt mondja, hogy egyrészt, mint polgármesterasszony, másrészt meg, mint Bocskai Éva, hogy akkor mi az, amit te szeretnél?
Kinek, aki utánam jön, vagy a városnak? Vagy
magadnak is, meg a városnak is.
Hát magamnak mindenképpen elsőre magamat hozom. Azt kívánom, hogy azt hozza el nekem a nyugdíj, amire tényleg vágyom. Tehát egy egészséges, harmonikus, vissza tudom venni a barátnői kapcsolatokat. Én annak idején volt olyan, hogy elment a férjem valahova, és akkor körbe telefonáltam 15 hölgyet, hogy gyertek el hozzánk, nincs itthon a férjem, nyitok egy kávézót, kávézzunk együtt, és akkor kiírtam, hogy kávézó a cincogó egerekhez, és akkor jöttek, és fiatalok, 30, 40, 50, 60 évesek, és végig kacagtuk az estét. Tehát azt kívánom, hogy ezt újra tehessem. Tehát tudjam hívni őket, és együtt leülni, és a földön is ültünk, de nagyon jó volt. Ez most egy, nem is tudom, 2-3 éve volt. Hogy visszatérhessen ez a lehetőség az életembe, hogy tudjam ölelni az unokáimat, hogy tudjak velük újra ilyen mindenféle akadálypályákat felállítani, és az erdőben lőni, tanulni, és szóval mindent együtt tenni, hogy képes legyek arra, hogy felülemelkedjem azon, hogy polgármester voltam, és maradjak meg annak az egyszerű embernek, akiként én megérkeztem ebbe a pozícióba. Remélem, hogy ilyen fogok maradni, nem látok olyan nagy torzulást még, de hát 5 hónap alatt nem is tud az ember annyira eltorzulni. És a városnak meg a nyugalmat kívánok. Mindenképpen azt, hogy akarjon mindenki segíteni, és ne kiabálják, hogy megnőtt a fű az árok partján, hanem akinek van fűnyírója, vágja le. Hogy úgy éljenek ebben a városban, hogy ez nem a polgármester ré, ez nem a polgármester városa. Ez a város, ez a városé, az ott élőké. Tudja benne mindenki a dolgát, tegye meg. És ha mindenki elvégzi azt a feladatot, ami ráhárul, akkor ez egy nagyon szép, zöld, ligetes, életre való, fiatalokkal és gyerekekkel teli kis város lesz. Ebben nagyon bízom, hogy én is sokat fogok sétálni a csónakázó tópartján. Szóval nagy vonalakban ennyi.
Ó, nagyon szépen köszönöm. Milyen jó kilátások várnak a Hajdúböszörményiekre. Ugye csak ez a 2026 történjen úgy, ahogy szeretnénk.
Hát még az sem vágja igazán ketté, mert lehet, hogyha nem lesz váltás is, maradnom kell, mert azt érzem, hogy, hogy vezethető a város. Tehát nem akarok minden áron menni, de tudni fogom, hol kell felállni.
Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, köszönjük Bozzai Balázsnak a szerkesztői, Irsik Bencének a hangmérnöki munkát. Örömmel várjuk visszajelzéseiteket, kérdéseitek és téma és vendégjavaslataitokat. Írjatok nekünk a podcast@ezegyhivatal.hu címre. Ha nem akartok lemaradni egyetlen adásról sem, akkor kövessétek a Partizán Podcastok csatornáját, ahol még sok más izgalmas témáról hallgathattok műsorokat, és persze ne felejtjétek támogatni a Partizánt, hogy minél tovább tudjon működni. És köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget. Thank you.